Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éterhullámain keresztül kapcsolódnak be október hónap katolikus félórájába. Anyaszentegyházunk a mai napon az évközi 28. vasárnapot üli, amelynek evangéliumi szakasz a Szent Márk evangélista könyvéből való, és a mai téma az evangélium alapján a gazdagsághoz való viszonyulásunk, vagyis ahol a kincsünk, ott van a szívünk. Először is szeretném felolvasni az evangéliumi szakaszt, hiszen erre van alapozva a mai elmékedésünknek a tárgya. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismerd a parancsokat, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, hozz szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthon, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözése közepette, és az eljövendő világban pedig az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, hát nagyon gazdag a témakör, és nagyon sok ember számára vitapontot idéz elő, ugyanis a mai társadalom arra van berendezkedve, hogy valósíts meg magad, törtess, nem számít olykor, hogy milyen elveket és alapokat használsz, csak hogy légy sikeres. És nagyon sokan ebbe bele is buknak, például olyan értelemben, hogy eladják a lelküket, eladják a testüket az érvényesülésért, és nagyon sokszor ez visszaüt, mert esetleg visszaélnek azok, akiknek van magasabb pozíciójuk. De ez egy másik témakör. A lényeg az, hogy hogyan viszonyuljunk mi az anyagiakhoz. Az elsődleges téma tehát az anyagi javak használata. Egyszer Assisi Szent Ferenc, ugye híres rendalapító, Itáliában, Assisiben, aki egy gazdag kereskedőnek egyetlen egy fia volt, és megjegyzem, hogy a kereskedő éppen a háborús időszakokban lett gazdag, nagyon sokan egyébként a háborúkban meggazdagszanak. És hát óriási vagyonuk volt, de a fiatalembert, Ferencet ez nem boldogította. Valamire már többre vágyott. Az Istennel való személyes kapcsolatra. És az Istennel való személyes kapcsolat az megvolt a természetben, az emberekben, még az állatokban is, hiszen Szent Ferenchez köthető, tehát az állatoknak, mint a védőszentje, az állatok tisztelete. Na és hát, ugye amikor ő elhatározta, hogy valóban az evangéliumi szegénységet fogja élni, akkor nagyon sokaknak a nem tetszését váltotta ki, többek között nagyon sok barátja gyűlölte, megvetette miatt, de egyébként sokan csatlakoztak később hozzá. Az édesapja teljesen hülyének nézte, megverte, sőt a helyi püspökhöz cipelte a fiát, mert úgy ítélte meg, hogy megbolondult, hiszen a gazdaságot szétszórja a szegények között, a mindenféle sejmet, kelmét, drága, értékes ruhákat csak úgy szétoszt a szegényeknek, a hajléktalanoknak, a leprásoknak, és hát az apja szinte megőrült, hogy hát a lopott kincse oda vesz. És így vannak sokszor ma is a gazdagok, hogy amit össze-vissza lopkodnak egyesek, tehát vannak tisztességes módon meggazdagolt emberek is, de a nagy átlagban nagyon sokszor, tehát főleg a korrupciós világban, mint csalással és különféle kenőpénzekkel tesznek szert busás jövedelmekre. És hát Ferenc előbb-utóbb eljutott arra a szintre, azt hiszi Szent Ferenc, hogy rendet azért meg kell alapítani, a Szent Ferenc rendet, és ezért el kellett menni a pápához. És amikor ellátogatott, a pápa megmutatta neki vatikáni kincstárat, és azt mondta, látod Ferenc, én már nem mondhatom, amit Péter apostol mondott a bénának. Aranyom, ezüstöm nincs. És Ferenc válaszolt, úgy van, atyám, és ezért nem is folytathatod, kelj föl és jár. És a mai vasárnap olvasmányai, tehát a gazdaság és a szegénység kérdéseivel foglalkoznak. Pontosabban arra felelnek, hogyan kell az anyagi javakat Krisztusi szellemben használni. Szent Ferenc szavai Jézus tanítását erősíti, a kincsben bízónak nehéz csodát tenni a földön és eljutni az égbe. Sokan az egyházat is kritizálják, hogy milyen gazdag, ezt azonban hozzá kell tennem, hogy összességében nem kell elmarasztalni, mert valami módon az emberek szeretnék kifejezni hálájukat, és ezért vannak olyan mecénások, támogatók, hogy szeretnek valami örökséget alkotni. Gondoljunk a Mediciekre. Mediciéket is nagyon szidják Itáliában, de amit hagytak, az egész világörökség ma is csodájára jár. Tehát nem vittek semmit a sírba, csak el kell menni akár közép-olaszországi városokba, és egész Itáliában látható a munkásságuk, de talán legkiemelkedőbb a pízai csodák tere, az az óriási nagy katedrális, valamint a Ferde torony, és Firenzében, hogy bárhol, tehát az az örökség, és valóban az ember csak ámul és bámul, vagy akár Vatikánban is, hogy micsoda érték gyűlt össze. Ehhez mit szóljon az ember, tehát hogy erre szükség van, vagy nincs. Azt nem lehet elutasítani, azt gondolom, hogy valaki szeretne egy szép emléktárgyat adományozni. Például Zita királyné annak idején a veszprémi érseknek adományozott egy gyönyörű szép pásztorbotot, illetve egy monstranciát, ami aranyból van, szentségmutató, hát óriási nagy értéke. És valahogy az érsek, hogy ilyen szerény, hát ő nem is szívesen viseli, ez múzeumban van, muzeális tárgy. Igen, hogy hát vannak olyan dolgok, ez úgy nevezzük, hogy kincstár, egyháztörténelmi kincstárnak a gyűjteménye, hogy különféle tárgyakat az emberek megörökítenek, alkotnak, és az utókornak, például ilyen a kelyhek, vagy különféle értékes szobrok, és lehetne sorolni. És az átlag ember úgy gondolja, hogy a templom az Isten háza, és ezt jó gondolja. És ha jó Istennek akar adni egy ajándékot, ha valamit mondjuk készített egy templomban, akár ugye sokszor láthatjuk, hogy szobroknál, oltároknál, vagy akár ablakoknál, vagy bármilyen ilyen tárgyaknál, olykor az adományozónak a neve is fel van tüntetve. De azért van, sokan egyesek féltékenykednek, hogy megjegyzéseket tesznek, hogy miért kell a nevet oda tenni. Talán, hogyha valaki ilyen nagyobb összeget ajánl fel, akkor megilleti. A mindenkori egyházi vezetés úgy ítélte meg. Szóval, kedves rádióhallgatók, én azt gondolom, hogy a gazdagságra úgy kell tekinteni, tehát ami mulandó, semmi sem örök, és Jézus Krisztus nem ostorozza konkrétan a gazdagságot, ezt le kell szögezni, és Szent Pál apostol sem. Tehát Jézus Krisztus nem utasította vissza a lakomákra való meghívást, nem utasította vissza, amikor olyan értékes olajjal mosta meg a bűnös asszony az ő lábát, amire azt mondja a tanítvány, hogy körülbelül 200 dinár értékű amiből ők 5000 embert szinte meg tudtak etetni abba az időbe. Tehát gondoljuk el az összeget, hogy 5000 embert vendégül lehet látni, vagy ugyanazt az értéket, csak hogy egy ládra ráönteni. És Jézus Krisztus nem utasította el, mert mindennek megvan a maga ideje. De ugyanakkor ő azt utasítja el, hogyha az az elsődleges szempont. Tehát, hogy az ember csak a gazdagságára koncentrál, és megfeledkezik mindenről. Nagyon sok gazdag eként viselkedett, hát talán a legismertebb amerikai gazdag és a mindenkori leggazdagabb ember, hogyha nézzük a mai viszonyokat is, tehát a Rockefeller. Abba az időben, tehát olyan összeggel rendelkezett, hogy még ma sincs párja, aki überelné, úgymond felülmúlná az ő jövedelmét, és először ő is csak gyűjtött, halmozott, és nagyon smucik volt, senkinek sem adott, még a munka, nagyon-nagyon szigorú volt, és egy súlyos betegség gyötörte, és semmiféle módon nem akart helyrejönni, és azt gondolta, hogy már meghal, és talán ez volt egy ilyen lelki gyakorlat neki, hogy utána teljesen megváltoztatta a hozzáállását a gazdagsághoz, és elkezdett jótékony célokra adakozni. Jó, lehet, ezt is sokan kifogásolják, de azt gondolom, hogy ő a köznevelésre, akár gondoljunk, akár a lelkiségre, a csomó kápolnák, templomok épültek, ami a közjót szolgálja. Hogy végül is, ha megadta a Jóisten azt a talentumot neki, hogy a pulyka kereskedőből, tehát olajmágnás legyen, tehát a talentum, már is idézhetjük a talentumhoz szóló példabeszédet, hogy Jézus Krisztus megbíz bennünket a kereskedéssel is. Tehát az nem helyeslő, nem csinálunk semmit sem, elvárjuk azt, hogy a repüljön a sült galamba szánkba, vagy más valaki megdolgozik helyettünk. Ez egyáltalán nem jó, ez a szocializmusnak az alapelve, hogy a közös tortából mindenki jól lakik, és nem kell egyenlően dolgozni. Szóval a lényeg az, hogy igen, meg kell találni a módját mindennek, és hogyha valakinek olyan képessége van, talentuma van, akkor ne saját magának tulajdonítsa, hanem adjon hát a Jóistennek, hogy valami módon sikerült esetleg egy akármilyen vállalkozása. És azt ne tartsa meg csak saját magának, hogy segítsen másokat is. Tegye a világot szebbé. Ezért vannak olyan neves mecénások, jótékonykodók, akik közneveléssel, közoktatással, kultúrával segítik kiemelni ezt mély szegénységből az egyes országokat. Mert a korrupcióval nem lehet, hogy csak egyes emberek és szűk körbe, hanem valami módon segíteni kellene. Szóval az anyagi javak, tehát a viszonyunk, a középpontot kell megtalálnunk, az, hogy mérlegben legyünk, nehogy elbillenjünk úgy, hogy csak az anyagiakat nézzük, és akkor a Jóistennek sehol sem lesz hely az életünkben. Jézus biztosította magának és övéinek az anyagiakat, és gondoskodott önmagáról is. Nem táplálkozott sáskákkal és erdei vadmézzel, mint keresztelő János. Ruhája nem készült például teveszőrből, mint a pusztai profétáknak, és elfogadta jómódú asszonyoknak a vagyonokból a gondoskodást, és nem utasította vissza, amit utaltam, tehát a lakomára való meghívást, és az apostoloknak például a közös erszényük volt, és abból futotta, hogy időnként szegényeknek is tudjanak adni belőle. Gondoskodott róluk prédikáció körútjukon is, olyannyira, hogy az utolsó vacsorán rákérdezett, amikor az erszény, a saró és a táska nélkül küldtelek, szenvedtetek-e valamiben hiányt? És ők joggal felelték, hogy nem, semmiben, Uram. És óvott az öncélú gyűjtéstől. Tanítása szerint az anyagi javak azok csak eszközök. Arra szolgálnak, hogy szebbé, könnyebbé és elviselhetőbbé tegyék az életet, hogy segítségükkel az erkölcsi, szellemi, lelki kincsekből minél több jusson az embereknek és saját magának, de még inkább másoknak, hogy használni tudjuk velük. És felhívta a figyelmet a gazdaság veszélyeire is, tehát az, hogy elvonja figyelmünket a Jóistentől. És ez napjainkban eléggé jellemző, hogy általában a legtöbb gazdag ember nem arról híres, hogy templomba jár, tisztelt a kivételnek, hanem ők el vannak foglalva a saját üzletükkel, a szórakozásukkal, a hobbiukkal, és az Isten az nem érdekes. Csak esetleg akkor, ha valami baj van, mondjuk, hogy jaj, de jaj, Isten, segíts! Például egy okos apa papírlapot vette kezébe, és ráírta: Isten. Megkérdezte fiát, hogy mit látsz? Hát azt mondja, hogy hát Isten. Ráhelyezett egy kerek érmét, mondjuk azt, hogy egy 25 centest, és most mi is látsz, hát faggatta, hát most is látok, továbbra is látok valamit még az Istenből, de már hiányoznak belőle. És rátett akkor egy 100 dolláros, most már nem látom az Istent, mondja a fiú. Ezt jól jegyez meg, gyermekem, ha egyszer sok pénzed lesz, nehogy eltűnjék életedből az Isten. Elvonja figyelmünket a lelki életről. Kosztolányi Dezső, boldog, szomorú dalában a költő lázálmából feleszmélve, kotorászva, keresgél és megdömbölve kell bevallania, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porigégtem, itthon vagyok a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Az anyagiakat hajszolónak néha rámegy a családi béké, az idegek nyugalma, a szív egészsége, a gyermekekkel való foglalkozása. Elvonja a figyelmet az embertársul, például egy szívtelen gazdagot így oktatott ki barátja. Nézd ki az ablakon, mit látsz az üvegen keresztül? Hát sok-sok embert. Most nézd a tükörbe, mit látsz? Csak magamat. Látod? Az ezüst réteg, amely rá van koncsorozva, eltakarja embertársaidat. Az ezüst nem engedi, hogy másokat is meglásd. Az anyagiakból legyünk szolgálatra másoknak. Lelki szegény lehet az is, aki eladja autóját és árát szétszórja szegények között. De az is, aki hozzaviszi a mozgássérült embereket. Szép dolgot tesz, aki elosztogatja holmiát, de az is, aki szívesen kölcsönzi társainak. Úgyhogy lehetne még sok ilyen szép hasonlatot akár mondani, de Jézus egyértelműen ő megfogalmazza, tehát a gazdagsághoz való viszonyunkat. Tehát ismételten nem ostorozza a fiatalembert sem, vagyis az ember, aki hozzáfordult, sőt megkedvelte, látta azt, hogy az ember ez törekszik, és valami módon keresi az Isten országát, és becsület és jóra való törekszik, törvénytisztelő, de egy dolgot, hát Jézus így minden látó, minden ható, minden tudó, ő látta, hogy nagyon ragaszkodik az anyagiakhoz, és ez egy rabság. A rabság a szenvedély, és a szenvedélyből ez következhet a vég. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik, és szabaduljon meg ettől a szenvedélytől az ember, és kövesse teljes szívvel az Urat. De ezen elszomorodott, mert annyira meg volt rögződve. Ennek nincs folytatása, de valószínűséggel az ember azért gondolkodott, és elgondolkodott Jézus szavain, és meg lehet, hogy követte az Urat. Talán hallották, vagy legalábbis ez már egy régi történet, de megállja az igazságot, így a gazdagság és a szegénység megítélését illetően. Tehát egyszer egy jókereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves fiát azzal a célra, hogy megmutassa neki, hogy milyen mély szegénységben élnek az emberek, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él, hogy ő milyen gazdag. Nos, mit gondolsz erről az útról? Nagyon jó volt, apa. Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek? Igen, apa. És mit láttál még mindebből? Azt, apa, hogy nekünk van egy kutyánk, nekik van 4. Nekünk van egy medencénk, ott otthon, ők meg egy tópartján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékre pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig ér, az övék, ameddig a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire kisfiú hozzátette. Köszönöm, apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk. Szóval ez egy anekdóta, most igaz vagy nem igaz, de általában ugye meséknek is van üzenete. Hát ezen el lehet gondolkodni, hogy mi mit látunk gazdagságnak. Tényleg azt gondoljuk, hogy mi gazdagok vagyunk, hogy van egy házunk, vagy van egy autó, vagy hogy el tudunk menni nyaralni, ez a gazdagság. És nagyon sokan csak ebben látják. Kétségtelen, hogy olykor az embernek jól esik akár egy kis felüdülés, de igazán az igazi boldogságot nem ez hozza meg, hanem az a lelki szabadság, az a felszabadultság, hogy nem kötődik tulajdonképpen úgy semmilyen sem az anyagi javakhoz. Természetesen nem azt jelenti, hogy felelőtlennek kell lenni, hogy ne gondoskodjunk a jövőnkről, vagy a gyermekeinkről, a családunkról. Igenis, tehát ezért vannak a különféle állami szintű intézkedések, akár a nyugdíj alapú biztosítások, hogy az embernek azért legyen tartaléka, mert hát ugye az ember erről fogyatkozik, de az már megint bűn, amikor az ember csak halmozza, és nem, szinte még önmagától is sajnálja. Ismerek én is személyesen ilyen embereket, hogy akár multimilliómosok, egy német embert, egy családot ismerek, óriási nagy-nagy vagyonnal rendelkeznek, és a két gyermeknek egy fillért nem adnak, és az unokáknak sem, tehát ülnek rajta, mondván hát úgyis megöröklik majd. De ugye élnek 90-100 évig, és a gyerekek is már jelenleg nyugdíjasok. Tehát, hogy miért nem lehet például kicsit megosztani, vagy más célra is adni, csak ülnek rajta, aztán ez sem helyes. Ez azt jelenti, hogy nagyon hozzánőtt a szívük teljesen a kincsükhöz, és azt tartják szem előtt. A kedves rádiót hallgató testvéreim, úgyhogy a mai vasárnapon gondolkodjunk el, hogy vajon, ha Jézus azt mondaná nekünk, hogy kövessük és legyünk képesek lemondani mindenről, elhagyni otthonunkat, családjainkat, képesek lennünk-e milyen önfeláldozásra. Természetesen Jézus sem azt mondja, hogy most ez csak egy jelképes tanítás, hogy most valaki hagyja el gyorsan a feleségét, vagy a gyermeket, és ne is foglalkozzon velük, vagy ha meghal a halott, akkor hagyját a holtakat, temessék el. Jézusnak vannak ilyen kijelentései. Tehát a Jézusnak a tanításai azok mindig valamire utalnak. Tehát az, hogyha valaki Istent követi, akkor kezét az ekeszarvára tette, akkor nem nézhet hátra, vagy jobbra balra, hanem tessék menni előre. Jézus természetesen realista, de ezzel ki akarja fejezni, hogyha elindulunk valamely úton, akkor azt teljesítsük. És ez igaz a családra is, a házasságra is, hogyha két fél szereti egymást, és házasságot kötnek, és kezüket az ekeszarvára tették, hát akkor mi nem tudnak előre menni, és akkor van baj, hogyha hátrafelé néznek, vagy jobbra-balra kacsingatnak, és akkor előbb-utóbb problémák adódnak ezekből a félre nézésekből. Ismerjük még ugye a Bibliából, amikor konkrétan beszél Jézus a kárhozatról, határozottan mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint bejutni a gazdának a mennyek országába. Ez is, hát nagyon jól tudjuk, hogy a tevék nem mászkálnak általában a tűfokán, ilyen nincs. Ez egy tanító jellegű üzenet, hasonlat, és a súlyossága, hogy milyen veszélyeket rejt magában a gazdagság, hogyha valaki hozzám. És ugyanígy jön a Lázárnak is a története, Lázár és a dúsgazdag. Ugye a dúsgazdag még a morzsából sem adott Lázárnak, annyira csak magának élt, és a kutyák nyalogatták szegény Lázárnak a sebeit. És aztán elkárhozott a dúsgazdag. És amit meg kell fontolnunk, a párbeszéd, hogy legalább egy csepp vízzel enyhítse a fájdalmat, az égés, hát nem lehet, mert nincs átjárás mennyország és pokol között. Aztán a másik, hogy akkor küld el valamelyik szolgálatot a rokonokhoz, családokhoz, akik még ott vannak, hogy figyelmeztesse őket. És erre azt mondja, vannak nekik profétáik. Tehát van, akire hallgassanak. Tehát ma is ezt üzeni Jézus, hogy hallgassuk meg a tanítást, és gondolkodjunk el. Persze az megint zárójelben mondom, amikor esetleg főleg egyházi részről vannak ilyen súlyos visszaélések, például, mint az a német püspök, aki óriási nagy felháborodást keltett, és végül is a pápa felfüggesztette egy nem tudom hány milliárdos püspöki palotát építetett, és mindenféle kiskaput kihasználva, és ilyen olyan csákuci, és luxus körülményeket, és valóban az már szinte hányinger keltő ez a gazdagság iránti sóvárgás. És ez nem szép, hogyha a hívek azt látják, hogy erről szól a dolog. Az nagyon szép dolog, hogyha közösen összeadják, és egy közösségben, családban élik, és együtt tudnak ünnepelni, de amikor valakire rámegy, és dősöl, tehát ez egyáltalán nem szép, és az egyház erre most sokkal jobban odafigyel, de úgy látszik, mi most is ilyenek előfordulnak, mert ez nem régen történt, ez a németországi esemény. Csak azért mondom, mert nehogy azt gondolja a kedves rádióhallgató, hogy esetleg nem gyakorlunk önkritikát, mert sajnos az egyházban is előfordultak, és előfordulnak ilyen hibák. Hát ugye például a búcsúcédulák ügye is, hogy az köztudott, hogy begyűjtötték az akkori püspökök, és abból építkeztek, és hát többek közt mondjam el, a római Szentpéter bazilikának is a restaurálása, átépítése részben ebből valósult meg, és egyik évben egy luteránus püspök ellátogatott Vatikánba is, amikor belépett a Szentpéter bazilikába, azt mondta, most minden bűnüket megbocsátom a katolikusoknak, olyan szép ez a bazilika. Szóval, hogy mégis valamit alkottak, de egy szakadást váltott ki pontosan ez a gazdagság. És hadd ne mondjam, hogy a keleti és nyugati szakadás is ebből jött létre. Tehát a birodalmak, most Itália most kihez tartozik, és lényegében tehát a területi rendezkedések, és nagyon sok vita ebből alakul, mindig a gazdagság és a hatalom. Nincs erre idő, és nem is akarok ebbe belemenni, mert ez olyan, hogy el lehet rugaszkodni. De a lényeg az, hogy sajnos a gazdagság az háborúkhoz vezetett, és gyűlölethez, meg féltékenységhez, meg irítséghez. Úgyhogy adjunk hát a jó Istennek, hogyha az Isten valakinek adott olyan talentumot, hogy tud alkotni, és tud befektetni, és tud vállalkozni, és siker, és ügyes, tehetséges. Emiatt nem szabad ostorozni, és nem irigykedni kell, mert jó magyar szokás szerint ugye hajlamosak az emberek irigykedni, és na persze, miből van neki, dolgozik, meg tehetséges. De ne nőjön senkinek se a szíve ehhez, mert ahol a szíve, akkor ott a kincse. Úgyhogy a mi szívünk magánál, Jézus Krisztusnál kell, hogy maradjon. Szeretett rádióhallgatóim, azt is szeretném mondani, hogy jövő vasárnap templomban lesz a közös megemlékezés. Nemzeti ünnepünk 1956-os forradalom szabadságharcra emlékezünk a Szent Imréné délután 2 órakor, előtte 1 órakor a Mindszenti téren az 56-os szobornál lesz a koszorúzás ott angol nyelven, és nálunk lesz utána a megemlékezés. Amennyiben tehetik, akkor vegyenek részt mindkét eseményen, és várjuk nagy-nagy szeretettel, hiszen most mi vagyunk a házigazdák. Áldott szép vasárnapot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétu Jézus Krisztus!